Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában arról, hogy 70 olasz városban tartott demonstrációt kedden a Matteo Salvini vezette jobboldali pártkoalíció. A központi római tüntetésen a tömeg Giuseppe Conte kormányfő lemondását és azonnali választásokat sürgetett. Szomráki Béla újságíró Olaszország szakértő szerint azonban erre kevés az esély, a jobboldal most csak erődemonstrációt tartott. Marga Mónika interjúja.
Ha úgy tetszik, egy nagy sóhaj, mert hiszen közeledik, pontosabban most már csak órákra van a kiállási korlátozásoknak a rendkívül erőteljes feloldása, hiszen holnaptól kezdve, június 3-ától kezdve Olaszországba egyrészt be lehet utazni, másrészt az olaszok a különböző régiók között is utazhatnak, ami eddig gyakorlatilag tiltott volt. És persze nem csak sóhaj, egy nagy sóhajtás, hanem nagy óhajtás is. Nem véletlenül mondta ma reggel Mattarella elnök, hogy valóban most egy majdnem háború utáni állapotok vannak, úgyhogy össze kell fogni, unità nazionale, nemzeti egységre szólított fel az államfő. Salvini, mint aki ezt megérezte már előtte is, és megszervezte a többi jelentős jobboldali párttal együtt ezt az erődemonstráció sorozatot, amelyen tulajdonképpen azt kérik a kormányzattól, hogy vegyék végre figyelembe ennek az ellenzéknek a javaslatait is. Ez az ellenzék ugyanis, ha nem is a parlamenti mandátumokban, de országosan a szavazati hajlandóságot is figyelembe véve, illetve a szavazóknak az elképzelését figyelembe véve, ez az ellenzék jelentősen fölényben van a kormányzattal szemben, amelyik ráadásul a járvány elején tapasztalt fellendülése, vagy népszerűségi fellendülése ellenére most már a második-harmadik fázisban jelentősen hátrányba került. Éppen tegnapi felmérésre azt mutatta ki, hogy most már az olaszok 67%-ában, tehát pont a kétharmada nem tartja helyesnek, hogy a kormány a járványt kezeli, mindösszesen 4% nem mondott véleményt, és 29% szerint nagyjából helyesen tett, amit tett. Ez nagyjából meg is felel a valós politikai erőviszonyoknak.
Mekkora esélye van egy előrehozott választásnak? Mert Giorgia Meloni, az olasz testvérek párt elnöke egy sajtónyilatkozatban azt hangsúlyozta, hogy az őszi tartományi választásokkal egy időben kormányváltásra is szükség van.
Tulajdonképpen semmilyen esély nincs erre. Többek között azért sincs esély rá, mert nagyon nehéz lenne ezt a rendkívül lukas zsákot bárkinek is fölvenni a hátára, bármennyire is szeretné. Egyszerűen azért, mert bármennyire is lukas ez a zsák, tele van adóssággal, be nem tartott ígéretekkel. Nagyon-nagyon rossz szemmel néznék mindazok Európából, akik abban érdekeltek, hogy ezt a státuszkót fenntartsák Olaszországban, ráadásul nyáron azért mégsem lehet nagyon szavazni. Októberben viszont be kell adni az Európai Uniónak az előzetes költségvetési tervet, úgyhogy összehozni a tartományi választásokkal gyakorlatilag egy olyan politikai bűvészmutatvány lenne, melyhez vezető út olyan rögökkel van kirakva, amin csak hasra esni lehet. Azt el tudom képzelni, hogy ha a tartományi választásokon folytatódik az a trend, ami a járvány előtti elmúlt 10-12 hónapban volt, tartottak 8 választást, és ebből a baloldal 7-et simán elvesztett, ha újabb tartományok maradnak meg, illetve kerülnek át a jobb oldalhoz, akkor nagy valószínűsége már akkora lesz a nyomás, hogy ott már felvetődhet komolyan az a lehetőség, hogy választásokat tartsanak, de ebbe azért az európai pénzek nagy mértékben bele fognak szólni.
Szomráki Béla újságírót, Olaszország szakértőt hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az európaiak 58%-ának pénzügyi gondot okozott a koronavírus járvány, állapította meg az Európai Parlament által megrendelt közvéleménykutatás. Az április végén végzett felmérésben 10 válaszadóból majdnem 7 erősebb uniós jogosítványokat szeretne a járvány elleni fellépéshez. Ezzel párhuzamosan 10-ből 6-an nem találták elegendő mértékűnek a járvány alatt egymás iránt mutatott tagállami szolidaritást, jelezte az EP Perceknek Fóris György, a Brux Info elemzője.
Az említett közvéleménykutatás leginkább azt demonstrálja, hogy a megkérdezettek többsége láthatóan nem annak a véleményhullámnak húzódott be, amelyik szerint főleg a járvány elején az Európai Uniós szintű reagálás inkompetenciát mutatott, béna volt és nem kellően reagált, hanem az, hogy nem volt kompetenciája, nem volt hatásköre, és hogy ennek lehetnek hátrányai. Tehát az emberek reflexe ezek szerint, legalábbis a megkérdezettek körében az volt, hogy Európa olyanért nem tehető felelőssé, aminél nem rendelkezett cselekvési mandátummal, és egy ilyen helyzet, mint egy ilyen világi járvány, tehát európai járvány is, adott esetben megkövetelheti az országok közötti egyeztetett, tulajdonképpen közösségi szinten harmonizált fellépés eszközrendszerét is, és ezt láthatóan támogatják.
Feladódik a kérdés, hogy ezek szerint az európai lakosság többsége tisztában van az Európai Unió jogkörei és hatáskörével?
Erre mondom azt, hogy ez már egy messzevezető következtetés lenne, pláne messzevezető következtetés lenne ebből azt gondolni, hogy ők most már mostantól kezdve föderációpártiak lennének, amiről egyáltalán nincsen szó. Szándékosan használtam azt a szót, hogy racionális. Egy konkrét helyzetre, látva a konkrét intézkedések egymás utánjait, és a ezek esetleg ütköző jellegét, egy spontán népbölcseleti felismerés, hogy lehetnek helyzetek, ahol igenis célszerűbb inkább egyeztetett módon, akár bizonyos szempontból központosítottabban, koordináltabban reagálni. Odáig mennék el, hogy ez egy felismerés, egy bátorítás arra, hogy például a közegészségügyi problémák területén eddig egyáltalán nem létezett, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan és egy áttételes, közvetítő szerepkörben létezett közösségi hatáskör, és itt most kialakulóban van, ha tényleg valósak ezek a felmérések, tehát van mögöttük széles tömegű támogatottság is, egy tömeges bátorítás arra, hogy ezen a területen is induljon el egyfajta európaibb, közösségibb szintű policy making, politika formálás, hasonlatosan ahhoz, mint ahhoz más területeken már megvan, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők azonnal európai kormányban, parlamentben és európai alkotmányban is gondolkodnának, ez egy adott helyzetre való racionális reagálás volt.
Az Európai Uniós tagállamok közötti határok ellenőrzése és a határok átlépését lehetővé tevő intézkedések nem lehetnek hátrányosan megkülönböztetőek egyetlen ország állampolgárjaira nézve sem, jelentette ki az Európai Bizottság illetékes képviselője Brüsszelben az EP közlekedéssel és idegenforgalommal foglalkozó szakbizottságának ülésén. Slavomir Tokarski az idegenforgalom újraindításának lehetőségeiről folytatott vitában aláhúzta, hogy a határzárak, illetve az azokat feloldó intézkedések kizárólag a járványügyi helyre válaszolhatnak, semmilyen esetben sem utalhatnak állampolgárságra. A szállítási és utazási szektort már több havi jövedelemkiesés sújtotta a karantén és az egészségügyi intézkedések miatt. Karime Dellit, a Zöldek francia EP képviselőjét hallják.
Hogyan segíthetünk a kisvállalkozásoknak, azoknak a helyi üzemeltetőknek, akiket a forgalomkiesés és a csőd fenyeget? Nekik kell gyors pénzügyi segítséget mozgósítanunk.
Azok az utazók, akiknek a kifizetett nyaralását törölték, dönthetnek úgy, hogy a visszatérítést, azaz voucher utalványban, nem pedig pénzben kérik, ezzel megkímélve a bajban lévő utazási szolgáltatót a bevétel kieséstől. Az Európai Unió életképesebbé tenné az európai élelmiszerellátási láncot az új termőföldtől az asztalig elnevezésű stratégiájával. Ez a környezet, a biodiverzitás, a gazdák és az emberi egészségvédelmét jelenti. Norbert Linz német néppárti EP képviselő szerint a parlamentnek még ambíciózusabb tervei vannak.
We want to do more on the question of
többet akarunk tenni az Európai Unió élelmezés biztonságáért. Többet akarunk tenni az önellátás kérdéskörében, és le akarjuk vonni a koronavírus válság tanulságait az élelmiszerellátással összefüggésben. a gazdák állnak az élelmiszeripari ellátási lánc legelején. Az EP képviselők támogatni akarják őket a halászatokkal és a halgazdaságokkal együtt a fenntarthatóbb mezőgazdasági modellre való átállásnál. Anje Hazekamp, holland zöld képviselő.
A nem fenntartható élelmiszertermelés nem csak az emberi egészségre, de az állatok egészségére és a környezetünkre is veszélyes. Mostantól élelmiszereinket egy fenntarthatóbb és zöldebb úton kell előállítanunk.
Az Unióban évente 88 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik. A parlament 2030-ig ezt a felére csökkentené. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Az űrutazás történetének újabb mérföldköve, hogy Elon Musk űripari magáncége a SpaceX amerikai űrhajósokat vitt a nemzetközi űrállomásra. Az eseményről Fehér Anna Magda kérdezte Zsombok Gábort, a Galileo Webcast szakkommentátorát.
A történelemben először fordul elő, hogy egy magánvállalat saját tulajdonú rakétával, saját tulajdonú űrhajót indít földkörüli pályára. Bár a programban a fejlesztést és az indítást az amerikai űrhivatal rendelte meg és fizette ki, viszont a felügyelete jóval kisebb mértékű volt, mint a régebbi űrhajós programoknál, mint mondjuk az űrsiklónál, ahol teljes körű felügyeletet gyakorolt a teljes folyamaton. Itt számos folyamatot már teljes mértékben a vállalkozó, jelen esetben a SpaceX felügyelt, valamint mind a rakéta, mind az űrhajó végig az ő tulajdonukban marad. Tehát az űrhivatal itt most már csak szolgáltatást vásárolt, nem pedig űrhajót és rakétát.
Tehát most először vitt embereket egy vállalat az űrbe, ha jól értem, de egy kicsit körülményes, izgalmas volt ez az indulás. Szerdára tervezték, hogy elindítják az űrhajót a két űrhajóssal a fedélzeten, de végül is szombaton történt meg ez a kilövés, és vasárnap csatlakoztak, jutottak el az űrhajósok az űrállomásra. Tehát mi volt ennek az eseménysornak a története?
Az időjárás okozta a halasztást. Szerdán nagyon dinamikus, változó időjárás volt Floridában. Nagy volt a villámveszély, illetve a felhők is alacsonyak és túl sűrűk voltak. Mivel ez egy tesztrepülés még mindig, ezért fontos, hogy jól dokumentálható legyen. Fontos volt, hogy jobb időjárási viszonyok legyenek, és azért elég szigorú kritériumokat szabott mind a SpaceX, mind az amerikai űrhivatal az indítása. Szerdán nagyon dinamikusan változott az időjárás, hol jó, hol nem volt jó, 10 perces időtartamokban változott ez, és körülbelül egy 10 perccel csúsztak le a megfelelő indításról. Ugye ezt az űrhajótípust naponta egyszer egy adott időpontban lehet az űrállomáshoz indítani, viszont ha az űrállomás mögé megfelelő szögben is akarnak érkezni, akkor 2-3 naponta szokott lenni megfelelő indítási ablak.
Elon Musk vállalkozásának, a SpaceX-nek kulcsa az, hogy a hordozó rakéták vissza tudnak térni a Földre. Ezúttal is így volt, amikor első alkalommal embereket szállítottak földkörüli pályára a nemzetközi űrállomáshoz. A hordozó rakéta most is sikeresen visszatért a Földre?
Az embereket szállító űrhajó ugye minden esetben visszatér, viszont amiről itt valóban szó van, az a hordozó rakéta, annak is az első fokozata, ami a hordozó rakéta értékének a legnagyobb részét, jelen esetben körülbelül a 3/4-ét képviseli. A SpaceX jelen esetben is, immár 51. alkalommal sikeresen visszahozta a hordozó rakéta legnagyobb részét, annak az első fokozatát, az indítóállástól 500 kilométerre a tengeren a hullámokon lebegő automata drónhajóra. Ez egy kb. 60x100 méteres lapos felületű úszóeszköz, és erre hozták vissza sikeresen ismételten a hordozó rakéta első fokozatát.
Az is újdonságnak számít, hogy már majd egy évtizede, úgy tudom, nem indult az Amerikai Egyesült Államokból űrhajó.
Igen. 2011 júniusában indult utoljára űrrepülő az Amerikai Egyesült Államokból. ugyanarról az indítóállásról, ahonnan most a SpaceX is indított, és a személyzetének a tagja volt Douglas Hurley űrhajós pilótaként, aki most a most induló Dragon űrhajó parancsnokaként jutott fel újra a nemzetközi űrállomásra. Az amerikai űrhivatal így akarta fenntartani a folyamatosságot az űrhajózásban. Ez egy ilyen jelképes gesztus is volt.
És gondolom ez nem egy egyszeri alkalom, tehát a továbbiakban is a NASA és a SpaceX együttműködésében újra élethet az amerikai űrhajózás.
Igen, az űrprogram a repülésre szánt pénzkeretben 6 repülés van benne. A mostani repülés ezekben még nincs benne, de az ezután következő Crew Dragon repülés már része lesz ennek a 6 repülésnek. Ezek emberes repülések, a nagyobb méretű rakomány szállítására külön szerződésük van. Nem csak a SpaceX-szel, hanem rajtuk kívül még két vállalattal.
Zsombok Gábort, a Galileo Webcast szakkommentátorát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!